60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, a mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallják. Műsorunk most is hasznos és érdekes beszélgetéseket tartalmaz. Lássuk csak, miből válogathatnak. Az első interjúból kiderül, hogy mivel is foglalkozik a textilklinika. Majd Szolnokról és a Damjanich Múzeum gyűjteményéről hallhatnak. Megismerkedhetnek egy kis bakonyi faluval, Bakony Szent Lászlóval és az ottani lakóközösség életével. Ezután választ kaphatnak arra a kérdésre, hogyan jut el egy angol-olasz szakos tanár addig, hogy építészeti szakkönyvet írjon. Zárásként pedig egy tévéműsornak köszönhetően népszerűvé vált műtárgy szakértő mesél izgalmas munkájáról. Van miből válogatni. Jó szórakozást kívánok!
Mai vendégem Forrai Péter, a Budapesti Akácfolcamat lévő textilklinikának a megálmodója, alapítója, állandóan álmodozik, mivel tudják kiszolgálni a lakóság igényeit. Mi régóta ismerjük egymást, mikor ilyen 6-8 évvel ezelőtt erre jártam, akkor ruhaklinika volt kiírva, most viszont textilklinika és szabóság az intézmény megnevezése. Mesélj nekem erről, hogy hogy történt ez a váltás, mi mindennel foglalkoztok?
Kezdetben ruhákkal foglalkoztunk, és mivel nagyon szezonális az öltözködés az embereknek, ezért, hogy munkát tudjunk biztosítani és folyamatos megélhetést a szabómestereinknek, így kitaláltam, hogy nyáron az UV-sugárzás, a kültéri textilek, az árnyékolók, meg egyéb dolgok, kerti párnákat, matracokat, árnyékoló függönyöket, kerti bútorjavítást, rattan bútorjavítást, illetve kerti bútortakaró ponyvákat és hasonló egyéb tevékenységeket folyamatosan ugye bővítjük a textilklinikának a szolgáltatásait.
Gyakorlatilag bejön a megrendelő, azt mondja, hogy neki kéne egy napernyő. Több is van neki, itt és itt vagyok, kijött helyszínre, kimentek, megnézitek.
Hát először is meg kell nézni, hogy a napernyőnek a váza mennyire stabil, mennyire erős, általában fotót szoktunk kérni, mi a napernyőnek a átmérője, hány cikkelyt tartalmaz, ebből egy irányárat adunk. Itt ugye az a fontos, hogy ha mi ezt elkészítjük, kap egy új ponyvát a napernyő, akkor ugye annak mennyi lesz a várható élettartama. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk 9-12 év lesz a várható élettartama, és adunk rá 3 év garanciát, akkor érdemes ugye pénzt áldozni rá, mert hogy akkor le van tudva 9-12 évre, de ha még rakunk rá télire takaróponyvát, akkor hosszú ideig jól használható lesz és kitart. A legjobb európai minőségű, prémium kategóriájú kültéri textilekből, ponyvákból dolgozunk, és ezért érdemes velünk megcsináltatni olcsó távol-keleti textileknek a cseréjét, ha erős a váz.
Ezeket az anyagokat külföldről szerzitek be?
Vagy? Igen, általában. Spanyol, német, francia, tehát nagyon márkás, tradicionális cégektől szerezzük be, akik szintén ugye garanciát adnak nekünk is az alapanyagokra.
Mert itt körbenéztem, és láttam, hogy kiváló, valóban, hogy mondott, kiváló minőségű anyagokkal találkozik az ember. Na most én egy napernyőt említettem példaként, de például kerti bútorok javításával is foglalkoztok, ahogy itt beszélgettem a dolgozóitokkal. Ez hogy működik gyakorlatilag? Mert kerti bútort ide nem hozok be, ugye, mert van egy 6 darabos garnitúra, most ezt kijöttök, helyszínre megnézitek.
Először fotót kérünk, adunk egy irányárat, és ha az irányárat elfogadja a megrendelő, akkor természetesen behozzuk a bútort, kiválasztja az anyagot, és hát újjávarázsoljuk. tehát a rattambútort hálós textilénnel, vagy szintén 3D-s hálóval, különböző színekben abszolút úgy újját tudjuk varázsolni, hogy rá se ismernek, hogy ez egy rattambútor volt valaha, de mégis kültérű bútor lesz, UV-álló, és tisztítható akár nagy nyomású mosóval is, gyorsan megszárad, és ennek is ugye az élettartama szintén 9-12 év is lehet, illetve adunk rá 3 év garanciát. De ennek ára van.
Tehát meg kell fizetni nyilvánvaló a minőséget, magát a munkát.
Hát igen, igen.
Természetes kérdés gondolom ez, de ezek mind vízálló anyagok, ugye?
Persze, időjárásálló, UV-álló, vízálló anyagok természetesen.
És látom, hogy a színválaszték is hatalmas.
Nagyon nagy színválaszték van, és mintaválaszték is van. Tehát úgy át tudunk varázsolni egy kerti bútort, hogy rá se ismernek, szinte rá se ismernek, de a weboldalunkon ott vannak a fotók, az ilyen volt, ilyen lett fotók, a referenciák, és hát nagyon szeretik ezeket a régi bútorokat, ami ugye kényelmes, megszokták a hölgyek, urak, és ragaszkodnak hozzá, és mi ezt tényleg igényesen, lelkiismeretesen úgy végezzük el a feladatot, mint hogyha saját magunknak vagy a családtagjainknak készítenénk el.
Milyen a visszajelzés, mert nyilvánvaló XY megrendeli, megmutatja barátjának, és jönnek a kuncsaftok, viszik
hát
a híret.
A legjobb reklám a megelégedett visszatérő megrendelő. Ez a legfontosabb, hogy meglegyenek elégedve a megrendelőink. Tehát minőségi munkát adunk ki a kezékből. Minőségi az alapanyag, tehát minőség, megbízhatóság, garancia, ez a
legfontosabb,
ez a fő szlogenünk.
Bejöttem ide a mintaterembe, és látom, hogy gyakorlatilag ruhák sokasága, de nem csak öltönyök, női ruhák, hanem kvázi báli ruha kínálat is van, frakkoktól kezdve smokingon át, különböző jellemezek is. Ezt milyen igényel tudjátok csinálni, milyen igénykielégítéssel?
Hát ez is ugye szezonális, tehát van a báli szezon, van az esküvés szezon, smoking kölcsönzés van, úgynevezett redengó kölcsönzés van, tehát ez egy ilyen hosszú kabátszerű zakókabát, alkalmi férfi öltözet, de van talárkölcsönzék is, tehát egyetemeknek, rektorok, dékánok, oktatóknak is készítünk méretre, ügyvédeknek, bíróknak is, de a hallgatóknak, ugye egyetemistáknak is kölcsönzünk, illetve készítünk is.
Hát gyakorlatilag nem csak ruhát készített előadásra, hanem kölcsönzése is van, egy garnitúrátok, amiből tudtok elégedni. Láttam, hogy itt még hozzávaló talárhoz való sapka is, ugye?
Talársapka, bojt, kapucni, minden kompletten van. Hát ezt már nagyon régóta csináljuk, és nagyon sok egyetemnek Budapesten, illetve vidéken is, és visszatérő megrendelőink vannak, több mint 10 éve is vannak visszatérő megrendelők.
Budapesten működik-e ilyen klinika? Szerintem én nem hallottam róla, vagy...
Hát, működik, mert még a nevet is használják, de hát egy-két személyes kis műhelyben nehéz minőséget produkálni, technológiát, gépeket. Tehát itt van egy 25-35 fő szakember, szabómester, nagy részük vállalkozó is volt, de együtt több vagyunk képesek, mint külön-külön, tehát segítjük egymást, kiegészítjük egymást, erősítjük egymást, illetve helyettesítjük egymást, mert például cégünk, a műhelyünk, ami 650 négyzetméteres, ugye klimatizált műhely, és reggel 8-tól este 20 óráig vagyunk nyitva hétköznap, hétvégén meg 9-től 19 óráig, és úgy természetesen, hogy ugye a szakemberek, szabómesterek beosszák egymás között ugye az időszakot, és van ügyeleti időszak, van csúcsidőszak, tehát mindent a megrendelők, illetve megrendesek alá rendelünk a létszámot is.
Vannak kifejezetten férfi szabóitok, vagy hogy működik ez?
Hát vannak specialisták, férfi szabó, bőrszabó, női szabómesterek, angol női szabómesterek, vannak bőrdíszművesek, táskajavítók, van ponyvakészítő, van kárpitos mesterek, tehát a rokon szakmákban is vannak szakemberek, és összedolgozunk, és ugye segítjük egymást.
Hát nagyon szerteágazó, amit csináltok, de most néztem itt a ruhák körül is, hogy mennyi kiegészítő sától kezdve, őven keresztül, gyakran nadrágtartók, a legkülönbözőbb kiegészítő, sőt, mi több még cipőket is látok, amit esetleg igény szerint el tudtok adni a ruhákat rendelőknek. Ezeket mind beszerzitek szintén külföldi áruk.
Ezek? Igen, igen, ezek mind utánrendelhető cipők, tehát akár 3-4 nap alatt is megérkezik, tehát ha valaki egy esküvőre mondjuk kölcsönöz, vagy vásárol egy smokingot, akkor a megfelelő cipőt, kiegészítőket, mindent vagy van készleten, raktáron, vagy után tudjuk rendelni a legmagasabb minőséget, tehát ami nagyon különleges és nagyon szép és illik a ruházathoz, az öltözethez.
Úgy látom, hogy ruhajavítást is vállaltok.
Hát az a fő erősségünk, a méretrealakítások, a ruhajavítások, átszabások, ez a fő erősségünk, és ugye aki meg van elégedve a munkánkkal, az egy másik területen, hogyha arra van igénye, ugyanúgy tud rendelni akár egy hajóponyvát, vagy egy hangszigetelő függönyt, vagy egyéb olyan terméket, és megtapasztalja azt, hogy igen, ugye megbízhatóak vagyunk, igényesen, lelkiismeretesen végezzük a munkánkat.
Hát nagyon szépen köszönöm Forrai Péterrel beszélgetett Meskó Bánk.
Munkatársunk a közelmúltban már készített interjút a Szolnoki Damjanich János Múzeumban, és ez el is hangzott. De most Méri Tibor gyűjteménykezelő történésszel találkozott.
Folytassuk a szolnoki sétát a múzeum megtekintésével. Nagyon szép kiállító termeket lehet látni, emberléptékű, elgondolkoztató és nagyon értékelt gyűjteményt őriznek a múzeumban. Az elrendezés maga is megkapó, családias szellemiséget sugal. Szeretném, Tibor, ha mesélne erről a kiállításról.
Ahova most beléptünk, ez az állandó történeti kiállítás, amelynek az a címe, hogy Városi polgárok a század előn, és egy tematikához kapcsolódik ez a kiállítás, hiszen a múzeumnak van állandó régészeti, van állandó néprajzi kiállítása, van képtárunk. A kiállítás, a tárlat egy középpolgári családnak a házát és lakóhelységeit mutatja be, illetve különböző használati tárgyak.
Pontosan a kiegyezés korában vagyunk, az mikor történt?
1867. ugye a kiegyezés ideje, és Szolnokon ez az időszak egy fejlődés. A leginkább, legnagyobb fejlődés a 19. század, illetve 20. század első felére tehető. Szolnok 1867-ben a kiegyezéskor még nem volt vármegye székhely. 1876-ban az újonnan megalakult Jász-Nagykun Szolnok vármegye székhelye lett, és ezt mindenféleképpen hozzá kell tennem, hogy volt másik két város, amely pályázott, hogy így fogalmazzak erre a címre, ugye Jászberény és Karcag, ugye a Jász főváros, hogy így mondjam, illetve Karcag a nagykunság fővárosa, és ami még hozzátartozik az igazsághoz, hogy Szolnok lélekszáma kevesebb volt, mint a másik két városnak. Mégis ugye Szolnokon azért már volt egy bizonyos gazdaság, egy ipar. Ez nagyon érdekes kérdés egyébként, mert azt gondolnánk, hogy Szolnok városa egy mezőváros, hiszen itt vagyunk az Alföld közepén.
Én is pont erre gondoltam. Ahogy jön a vonat, látja az ember a fóliákat, a tiszta területet, hogy itt bizony erről van szó. Mezőgazdasággal foglalkozik mindenki. Mégsem.
Nagyon érdekes, hogy Szolnok olyan kamaraváros volt, amely mezővárosi funkciókat látott el. Szolnok már a középkor óta a sószállítás egyik fontos útvonala központja volt. Ide sorolhatnánk egyébként még a faúsztatást Erdélyből a Tiszán keresztül, vagy például az élőállatszállítást. Tehát Szolnokon azért a 18. század vége, 19. században már azért egy ipar kialakult. Hiszen a molnárok, a malmok jöttek akkor, a kereskedők jöttek ide, iparosok érkeztek, főleg a 19. század második felében, ipar alakult ki. Mezővárosnak gondolnák, de hát a Tisza és a Zagyva nagyon sok ártér van. Tehát nagyon kevés a Szolnok közeli olyan föld, amely mezőgazdaságilag művelhető volt. Ráadásul nagyon sok föld a kincstár tulajdonában is volt, tehát azért túl nagy mezőgazdaság itt Szolnok környékén nem is lehetett. Ez természetföldrajzilag nem is lehetett az árterek miatt, és ezért is mondhatjuk azt, hogy van egy ilyen kettősség a városban. Említhetném még az iparhoz például, hogy a 1835-től már gőzhajózás volt a Tiszán. 1847. szeptember 1-én a Pest-Szolnok vasútvonal is létrejött.
És kellett működött. Harcolni ezért a vasúttér, mert sokszor hallja az ember, hogy hát igen, elkerült a vasút, mert nem álltak ki mellette, mert féltek tőle. Itt mi volt a helyzet a vasúttal?
Kedvező csomópontú városra jött ide a vasút, és így Szolnok gyakorlatilag nem csak közlekedési, mint szárazföldi közlekedési átkelőhely, mint vízi csomópont, és mint vasúti csomópont is lett.
A gőzhajó nagyon tetszik nekem 1830-as évekből.
Tehát maga a kiállítás is egy középpolgári család életét mutatja be, akik ezt a kiállítást létrehozták, ők enteriőrökön keresztül mutatják be, tehát olyan kis részleteket mutatnak be a helységekből, amelyek jól prezentálják, hogy egy ilyen középpolgári család hogyan is élt. Ugye a kiállítás gyakorlatilag az utcáról indul, tehát van egy utcarészlet, ahol van egy felöltöztetett fiatal pár, akik éppen akár bálba mennek, vagy bálból jönnek, és mögöttük ott vannak a templomok, a szolnoki templomok, hiszen ugye a Szolnokot egyébként a három templom városának is nevezték. Ugye a 19. század végén már a Tisza parton ugye a három felekezett temploma gyakorlatilag egymás mellett sorakozott, ugye a református templom, ugye a zsinagóga épület, illetve a római katolikus nagy templom, és egyébként, ha visszatérünk a gőzhajózásra, hát aki gőzhajón érkezett esetleg Szolnokra, ezt a három templomot láthatta, hiszen a legmagasabb épületek, ezek a felekezetek ilyen közel egymáshoz, itt Szolnokon megfértek egymás mellett. És ugye az utcáról lépünk be, képetesen értve az épületbe, látható a konyha, egy szalon, egy dolgozószoba, egy étkező, egy hálószoba. Ez a gyűjtemény, ez az úgynevezett Koncsek gyűjtemény, dr. Koncsek Károlyhoz köthető, aki egyébként Pozsonyban született, katolikus családban, egy háromnyelvű közegben, hiszen Pozsonyban ugye a magyar, a német és a szlovák nyelv is használatos volt. Koncsek Károly jogászként végzett, és az első világháborút egyébként a hadügyminisztériumban szolgálta végig, majd végzett zenetanulmányokat is. Nagy volumenű tanulmánya az a teológia volt, katolikus volt, viszont a felesége hatására is áttért az evangélikus hitre, és az egyház nagy révre irányította segédlelkészként. Nagy Rév egyébként itt található Szolnok megyébe, Szolnoktól délre, a Tiszakécskével szemben. Ez a gyűjtemény nagyon sok tárgyból álló, porcelánokból, bútorokból, használati tárgyakból álló hagyaték és gyűjtemény. Már Koncsek Károlynak a felmenői is gyűjtötték, de hát ő is természetesen tudatosan gazdagította ennek a számát. Ahogy belépünk tovább az épületbe, ahogy említettem is az utcáról, legelőször ugye a konyha az, ami fogadja a látogatót. Itt el szoktam általában a foglalkozásokon és a tárlatvezetéseken mondani, hogy hát ha benéznek, akkor láthatják, hogy nagyon sok olyan konyhai eszköz van, amely most is megtalálható egy konyhában. Tehát hiába a 19. században vagyunk, ugyanúgy ugye a kávédarálótól kezdve, persze nem az elektromos kávédarálói, de ugye, hogy kávédarálótól kávédarálótól kezdve tésztaszaggatóig, de rengeteg minden megtalálható, vagy kenyérpirító is van, ami mondjuk ami a 20. századból származik már, de szintén egy kuriózum.
Gyerekeknek mi szokott tetszeni? Melyik rész?
A gyerekeknek általában a szalon, és illetve ez egy dolgozó szoba is egyben szokott általában tetszeni, én azt gondolom, és az a tapasztalatom, hiszen szerintem itt van egy újság. Van egy újság, amelyből szoktam nekik felolvasni, és el szoktam nekik mondani, vagy igazából ők is rájönnek arra, hogy egy 100 évvel, 120-130 évvel ezelőtti újság ugyanolyan felépítésű volt, mint most. Tehát ugyanúgy van benne bulvárrész, ugyanúgy vannak benne különböző politikai hírek, akár bűnügyi nyomozások, de ugyanúgy megtalálhatók benne a különböző kereskedőknek a reklámjai, és azt gondolom, hogy még a mai újságoknak is a legvégén van mindig a sport. Hát itt is, ebben az újságban is így van. És mikor ilyen cikkeket olvasok föl nekik, általában felszoktam a címeket olvasni, és ők választhatják ki, hogy melyik cikket olvassam föl, de akkor mindig elképednek, hogy hát eleve maga a nyelvezet is másabb, nehezebb olvasni és nehezebb megérteni is, de mégis, mintha olyan dolgokról van benne szó, mint ma is. Csak például itt nem mondjuk egy diszkóról van szó, ahol szórakozási lehetőség, ahol a fiatalok elmehetnek, hanem például egy megyebálról. Tehát azért vannak különbsége, de mégis azért a maga szórakozás, maga a politika, a sport, a reklámok, ezek ugyanúgy megtalálhatóak ebben az újságban.
Melyik a legérdekesebb darab?
Nagyon szubjektív dolog. Sok látogatónk van, nagyon sok különböző véleménnyel. Valakinek a konyha tetszik jobban, valakinek a hálószoba, hát a szalon, a dolgozószoba rendkívüli bútorokkal, nagyon nehéz megmondani. Azt gondolom, hogy el kell jönni ide Szolnokra megnézni, és mindenki meg fogja találni magának ebben a kiállításban azt a kis interjúr részletet, vagy azt a tárgyat esetleg, hiszen itt tényleg cseh, német, bécsi porcelánjaink is vannak, vagy muránói, velencei üvegek például, amelyek a világkiállításon is részt vettek. Tehát mindenki azt gondolom meg tudja találni magának a kedvenc tárgyát. Alapterületileg nem túl nagy kiállítás, viszont rendkívül gazdag. Akár fél órát, egy órát, kinek éppen mennyi minden az, ami tetszik, el lehet ebben a kiállításban tölteni. És mindenkit szeretettel várunk az év bármely időszakában, ugye a kiállításainkba és különböző programjainkra.
Kedves hallgatóink, Méri Tibor gyűjteménykezelő történész invitálását hallották a Szolnoki Damjanich János Múzeumban, illetve ebben a nagyon emberléptékű szép városban. Amen Jókát hallották.
Egy kedves ismerősöm invitált meg egy Bakonybéli kis faluba, ahol nagyon jól érzi magát, és egy rendkívül kedves, befogadó környezetbe került. Amikor megérkeztem, akkor hárman is fogadtak, akik szerettek volna hírt adni a faluról, meg arról a közösségről, amiben ők élnek. Sors Zoltán a polgármester, Kirsné Kemény Veronika a könyvtár vezetője, és Sik Tíme a falugondnok. És még egy negyedik ember is akadt, egy gyütment, aki szívesen beszélt az ottani életéről. Ő pedig Kovács Molnár Judit. Először Sors Zoltán polgármester meséljen a falu történetéről, hogyan élnek itt az emberek.
Bakony Szent László a Bakony alján, Bakony lábánál helyezkedik el, Győr, Veszprém és Pápa háromszög központjában, nagyjából mindegyik településtől ilyen 40 kilométerre. Közel 1800 fős a lakosság, jelenleg népszerű kiránduló és turisztikai központ Szent László, illetve innen egy picit tovább haladva Vinye és Fenyőfő, úgymond a Bakony kapuja. A régi viszonylatban nagyon sok munkalehetőség volt Bakony Szent Lászlón. Téglagyár működött, bauxitbánya, papírgyár, faüzem.
Ha jól tudom, az Eszterházieknek azért ebben szerepük.
Hogy... Abszolút, igen, igen, igen. Ugye van is itt egy Eszterházi kastély, illetve egy Vakbottyán park. A katolikus templom is, a evangélikus egyházközösség is van, a külön kuriózum itt Szent Lászlón, hogy ez a Dunántúl második legidősebb temploma, 13. századbeli templom az evangélikus.
Én azt gondolom, hogy a sváb betelepítés azért az nagyon sokat lendített a falu sorsán.
Igen, volt is egy rész, amit külön német falunak hívtak, mint azt gondolom, hogy a kultúrába is sok nyomot hagyott.
Hát a mentalitás, a munkához való viszony, és egyáltalán a szorgalom, a tisztaság, munkakend, azért az sokat köszönhetnek nekik. Változott-e a falu összetétele?
Divat volt egy időben a külföldre való kivándorlás, ugye a jobb jövő és a munka reményében, illetve az, hogy ezek az iparok, amiről az előbb beszéltem, megszűntek, ez is hozta magával, hogy nagyon sok fiatal városra, illetve város környéki településekre költözött. Most a mostani tendencia az azt mutatja, nem fogyunk, hanem gyarapodunk.
Kirsni Kemény Veronika, könyvtárvezetője.
Abban a szerencsés helyzetben van Bakony Szent László, hogy nagyon sok civil szervezet, aktív civil szervezetünk van, akik részt vesznek a rendezvények megszervezésében, segítésében. Az önkormányzat minden évben megszervezi a nők napját, az idősek napját, falunapot, adventi vásárt, falukarácsonyt, és ezeket a rendezvényeken felül még a civil szervezetek is színesítik a programjainkat. Családi napokat szerveznek, jótékonysági bált is. Ezen felül vannak még klubjaink, szakköreink, akik ugyanolyan közösségépítő tevékenységet folytatnak, hogy...
Tehát szeretnek együtt lenni az ember.
Közös érdeklődési körből kifolyólag, ez lehet sport, kézimunka.
De hát régen is híres volt ez a falu erről. Rengeteg önerőből szerveződő egyesület, dalárda, futballcsapat, színjátszók, ilyenek is voltak.
Tehát most is jelen vannak, sőt új civil szervezetek is alakultak, de azon vagyunk, hogy minél többen, minél több programot szervezzünk nekik.
Nagyon megható volt, én megnéztem az interneten a Szép korúak ünnep, az egy nagyon kedves beszédet mondott a polgármester, ami megragadott engem, hogy gyerek szeretnék maradni, mondta. Jó gyereknek lenni?
Én azt gondolom, hogy igen, mert ezt a fiatalosan, ez motivál arra a gondolkodásra, hogy a gyerekek szemével lássuk a világot, és sok olyan programot szervezzünk, ami nekik jó, mert igazából ők a jövő. Ezen kívül szeretek aktív is lenni a rendezvényeken, azokon a bálokon, amiket én fiatal koromban átéltem, azokat a falunapokat, foci meccseket, azokat szeretném most is ugyanígy átélni, egy jót táncolni, egy jót beszélgetni, meg inni egy pohár bort, és azt gondolom, hogy attól, hogy most jelenleg ez a pozícióm, attól még ennyi nekem is jár, úgyhogy én szeretek aktív lenni.
Tőzsgyökeres?
Igen.
Itteni.
Igen.
És az jellemző önökre, hogy itt születtek?
Nem, én betelepült vagyok.
És hogyan tudtak beilleszkedni?
Nekem sose volt nehéz a beilleszkedés.
A férjem
tőzsgyökeres Bakony Szent Lászlói, mi hajón ismerkedtünk meg, és én Borsodból való vagyok, és kérdés nem volt, hogy én jövök ide, és nem a férjem jön oda. Én nagyon szeretek itt élni. Befogadtak.
A falugondnokot kérdezem először is, mit jelent a falugondnokság, Sik Tímea?
Hát ez egy szociális ágazata az önkormányzatnak. Próbálunk segíteni az embereknek egyrésztről eljutni a városba, megoldani különböző egészségügyi, ügyes, bajos dolgaikat. Nehézséget okoz nekik az, hogy a faluba bejöjjenek, akár egy postát, akár egy boltot, akár gyógyszertárt, orvost megoldják. Nagyon örülnek neki, hogy van ez a szolgáltatás.
És ez egy személyes szolgáltatás, vagy van egy szervezet maga mögött?
Hát egy személyes, de nyilván, hogy az önkormányzat támogatásával nagyon nyitottak, meg nagyon várnak az emberek, nagyon szívesen beszélgetnek, nagyon örülnek, hogyha temetőbe el tudnak jönni. Kis klubok vannak már a kocsiba, szoktunk olyat csinálni, ugye a nagy helyből adódólag, ha elmegyek egy temetőjáratra, mindig vigyázok, hogy más irányba menjek, vigyem haza, hadd nézzen körül, hadd lássa, hogy hogyan változott a falu. Úgyhogy nagyon szeretjük.
Szüksége van az embereknek a kommunikációra, szüksége van a társas kapcsolatokra, hiszen egy nagyon fontos kiránduló övezet. Hogy tudják őket kiszolgálni, vagy van-e hajlandóságuk, hogy fogadják a turistákat?
Hát magánszállások, magánvendégházak vannak a településen, van erdeiskola, van egy vadászház, a Voltaséri vadászház, ott is nagyon sok...
Meg a Cuhavölgye itt van, ugye?
Igen, ott is nagyon sok ember tudnak fogadni.
Kovács Molnár Judit nem régen került a faluba. Hogyan sikerült beilleszkedni, hogyan fogadták a bakonszentlászlói emberek?
Egy baleset után el kellett költöznöm, mert nem tudtam lépcsőt járni, ide jöttem vissza. Tehát jött-ment is vagyok, meg nem is.
És hogy fogadták? Voltak még régi rokonok, ismerősök, akik megismerték, vagy?
Igen, ez nagyon, nagyon örömteli élmény volt. Egyrészt volt egy vagy két rokonom, távolabbi rokon, akivel tartottam a kapcsolatot, de nem volt szoros kapcsolat. És hát ők nagyon örültek nekem, örültek, hogy életben maradtam, és mindent megtettek, hogy tényleg felépüljek, nagyon áldozatos segítők voltak ők. De érdekes volt így ennyi év után beilleszkedni a falu életébe.
Azért mi okozta a nehézséget?
Kicsit nehéz volt az elején egy falusi életritmusba, szemléletmódba beilleszkedni, mert én majdhogy nem 40 évet nagyvárosba töltöttem, annak ellenére, hogy falusi vagyok.
A nyugalom, a lassúság, vagy mi az, ami más vidéken?
Hát biztosan egy kicsit lassabb az élet, de ezt azért azt mondanám, hogy attól függ, hogy valaki még dolgozik, vagy nem, mert egy dolgozó anya, vagy apa, vagy férfeleség nekik ugyanúgy feszített az életük, mert beosztva az idejük. Igazából ez nagy különbség, hogyha bejön a rossz idő, akkor sokkal jobban bezárkóznak.
Igen, hát nem csak mai vagy mostani élményei vannak, hanem... Ha jól tudom, akkor ez egyik déd szülő. Ő egy nagy mesemondó volt. Ki volt ő?
Igen, ő Sallár Molnár József, és nagyon közel lakott az evangélikus templomhoz a falu központban. Még megvan a háza. És a templom oldalában volt egy kis pad. Nagyon szeretett mesélni, és akinek volt egy kis ráérés ideje, akkor letelepedett mellé. Nagyon hosszú pipája volt, egy jellegzetes figura lehetett a faluban, és nagyon szép meséi lehettek, kettőt összegyűjtött Békefi Antal, zenetudós, énekzene tanár és népdalgyűjtő, népdalokat is gyűjtött, illetve meséket, legendákat a Bakonyban is, és hát nagy örömömre ezekből kettő megmaradt, több is volt.
Hát akkor ezek szerint mégiscsak vannak itt gyökerek.
Igen.
Nem annyira gyütment. Úgy érzik magukat a bakonszentlászlói emberek? Boldogok-e?
A település java arra törekszik, hogy jól éljen és boldogan.
És jól érezze magát.
És jól érezze magát.
Általában így van, vagy legalábbis mi próbáljuk magunkat olyanokkal körülvenni, akik pozitívan állnak hozzá, vagy próbáljuk ugye egy mosolyan visszakapni egy mosolyt.
Maga életét mindenki maga menedzseli, de összességében mosolygós embereket látunk az utcán. Én azt gondolom, hogy így együtt még jobb és még hatékonyabb.
Torda Judit riportját hallották Bakony-Szentlászlóról.
Ponyódi Anitával beszélgetünk, angol-olasz szakos tanár. Most mégsem ezt a munkát végzi, hanem abba hagyva a tanítást, egész más irányt vett az élete.
Valóban angol-olasz tanárszakos voltam, és egyetem után pár évet nyelviskolában tanítottam, leginkább a Studio Itáliában, de egyébként angolt is. Ugye a rendszerváltás után nagyon sok olasz vállalkozó jött Magyarországra, és tolmácsolni kellett. Főleg olasz cégeknél dolgoztam sokáig. Végül is ennek kapcsán kerültem egy filmgyártó céghez, ott is az angolt és az olasz kellett használni, mert hogy angol-olasz koprodukciós filmeket csináltunk. Tolmácsolás az egy, tehát hogy a szabadúszóként lehet végezni. Érdekelt is az a lehetőség, mert csak egy ilyen kis zárójel. Nekem az egyik kedvenc könyvem a Szárbantal utas és holdvilág, és kiderült, hogy szeretnék megfilmesíteni. Ott 10 évet dolgoztam, váltani kellett. Ez is ilyen filmes vonal volt, de inkább így a pénzügyi oldalat. Majdnem egy időben ezzel a váltással 2011-ben kezdtem el a blogot írni, aminek a neve Képtér. Ez az az időszak, amikor a blogok aranykorukat élték. Tehát, hogy nagyon-nagyon más volt akkor az egész online világ. Én így reggelente, amikor mentem be dolgozni, akkor mindig nálam volt egy ilyen kis automata fényképezőgép. Akkor mentem haza, akkor bementem így házakba, lépcsőházakba, mert hogy ugye ez úgy érdekelt.
És mi ragadott meg?
Igazából ez bennem volt, ez a fajta érdeklődés. Megtaláltam otthon, csináltam még általános iskolás koromban ilyen kis helytörténeti könyvet, míg én Kaposváron jártam iskolába, gimnázium végéig úgy ott éltem, amiben így összeragasztgattam így az újságokból, kivagdostam. Hát olyan, mint egy blog, csak nem online, hanem egy ilyen füzet, meg dolog. Ugye gimnáziumban is írogattam ilyen...
Volt iskola újság?
Volt iskola újság, és akkor abba írtam ilyen kisebb történeteket. Az iskolai életről mondjuk.
Nem egy új terület teljesen a blogírás.
Nem. Amikor elkezdtem, akkor főleg így fotókat tettem.
Tehát épületfotókat.
Igen.
Merre jártál mondjuk?
Az első nagy szerelem, ez a 30-as évek, ez a modernizmus, a Pozsonyi úton, azok az épületek, amik ebben a korszakban épültek, tehát meg az Újlipótvárosnak ez a nagyon sajátos hangulata. Akkor még ugye a Párizsi udvar, hogy minden nap ott mentem át a Ferenciek terén, ott vártam a buszt. Akkor még be lehetett menni, nem volt jó állapotban. Most tulajdonképpen amatőr fotósként 2010-es években tényleg nagyon sok minden dokumentáltam így a városban, úgyhogy ez így gondolkodtam is, hogy lehetne azt a rengeteg fotót.
Csak akkor a blog erre volt jó?
Először csak fotókat tettem föl, és akkor valahogy olyan hiányérzetem volt, grafomán is voltam, és ugye olyanokat fotóztam, amik valamiért nekem megragadták a figyelmemet, és akkor ezeknek így elkezdtem utána nézni, és nem lehetett akkor még olyan könnyen online információkat szerezni egy épületről, mert azért most már nagyon sok mindent, tehát csak ki lehet deríteni egy épületről, ha szerencsések vagyunk.
Ez egy nyomozás. Hogy élted meg ezt?
Nagyon izgalmas.
Miket tehát tanulmányoztál, és találkoztál lakókkal, akik még végigkövették a sorsát a háznak?
Igen, ugye ez ugye két oldalú. Az egyik az volt, hogy akkor kezdődött a Budapest 100, akkor én jelentkeztem önkéntesnek. A levéltárba kellett menni, ugye kikérni az építési engedélyezési dokumentációkat egyes házakról, és láttam, hogy miket lehet ott találni, és ha érdekelt egy ház, elmentem a levéltárba, és kikértem az anyagot. Ugye ott inkább az derül ki, hogy ki volt a megrendelője, az építész, tehát kikészítette a terveket. Ha valaki mondjuk azt akarja kideríteni, hogy kik laktak egy házban, azt most már nagyon könnyen meg tudja tenni online. Akkor még ugye az elején ez nem így volt. Ami még forrás lehet, a házban idősebb lakókkal beszélgetni. Ezt a típusú információszerzést sem szabad kizárni, mert nagyon sokszor derülnek ki olyan dolgok, amik egyébként sehol nem találhatók meg.
Elmondtad, hogy van kedvenc városrésze, de van-e kedvenc épületed?
A Párizsi udvar, annak idején nagyon szerettem. A Fodor Gyula házai közül volt.
Ami, na és akkor ami, most igen, közel is kerültünk a legnagyobb munkádhoz.
Igen.
De most már eláruljuk, az egy fantasztikus szakkönyv. Épülettörténet és egy építésznek a történetet. Ennek az ötlete mikor született meg?
Ez is a Budapest 100-hoz kapcsolódik. 2011-ben volt a programban egy épülete biztosan, most nem a Falk Miksa utca 13. Ugye bementünk az előcsarnokba, ami egyáltalán nem olyan, mint egy lakóháznak az előcsarnoka, hanem inkább olyan intézménybe illő, tehát nagyon részletgazdag szobrok, nagyon sok dombormű, ilyen színes ólomüvegek vannak. Ki volt írva, hogy Fodor Gyula tervezte, ekkor és ekkor, és hogy mit lehet tudni vajon erről a Fodor Gyuláról, hogy ez egy, úgy elkezdtem így kutakodni utána, és akkor kiderült, hogy nem jelent meg olyan monográfia, ami az ő munkásságáról szólt volna. Így elkezdtem így gyűjteni egy mappában a számítógépemen ezeket az épületeket. Igazából nem volt ez tudatos eleinte, hanem inkább a levéltárban is így egy idő után, most itt sok évről beszélünk, kikéregettem az épületeknek az anyagát, amiről lehetett tudni, hogy ő. Sokszor volt olyan, hogy írt valaki, hogy szerinte ez a ház is Fodor Gyula terve lehet, és menjek el megnézni. Az lendített sokat rajta, hogy írt a Fodor Gyulának az unoka öccse, aki főként életrajzi adatokkal tudta így kiegészíteni az én kis kutatásomat. Akkor arról egyszer írtam a blogra, akkor valahogy ez így indult, és akkor utána többen is írtak.
Igen, mire jó igen. A blog? Végül is kaptál információt, de igen. Inspirációt is gondolom ahhoz, hogy ezt igen. Érdemes folytatni.
Igen. Tehát,
és akkor gyűltek az anyagok. Itt egyébként volt. Kinek a kortársa volt?
Igen, hát ez a 20. század első évtizede, a világháborúig bezárólag, amikor ő ugye nagyon aktív volt. Szecessziós stílusban alkotott, ugye a vágófivérektől elkezdve, ugye Lechner Ödön volt az, aki ugye a szecessziónak a országon a legismertebb képviselő. Fodor Gyula már Lechnernél fiatalabb volt, úgyhogy ő már akár a követői közé is tartozhatott volna, de nem tartozott, mert hogy a szecessziónak egy másik irányzatát követte. Úgy lett végül is könyv ebből, hogy 2017-ben megpályáztam egy ilyen NKA támogatás, tehát ez a Nemzeti Kulturális Alap, Fodor Gyula munkásságának a megírására kaptam is. Tehát ezek összegszerűségükben nem olyan nagyok, csak arról lehetett szó, hogy ezt így munka után.
Nagyon nehéz lehetett.
Munka. Addigra már nagyon sok anyag volt, és akkor feldolgoztam, elküldtem a Holnap kiadóba. Van ez az építészet igen. Mesterei sorozata, és abban úgy éreztem, hogy beleillik. Az, amit én leadtam, ahhoz képest a sorozatnak a képére kellett azt formálni, mert hogy azért annak a sorozatnak is van egy koncepciója, amit követnek. Azt reméltem, hogy lehet egy kicsit kevésbé szakkönyvet írni, az épületeknek a történetét is egy kicsit jobban belevinni.
Azt gondoltam, hogy valamiféle építész végzettséged van.
Hát addigra volt már ugye azért nagyon sok tapasztalatom, tehát ugye az
de
írás
hát
kapcsán.
Akkor, ugye? Autodidakta módon azért beletanultál.
Én azt gondolom, igen, hogy nagyon sok információt tudok most már, amit...
Akkor ezt még végig munka mellett?
Másképpen nem lehetett. A szerkesztésnek az időszaka az nagyon kemény. Fotók, hivatkozások, a lábjegyzetek. Mivel nem csináltam előtte ilyet, nem tudtam, hogy ez ennyire kemény. Lehet egy nagyon szép munka. Az is volt egy idő után, ugye az interneten annyi minden kering, van olyan, hogy egy épülettel kapcsolatban egy valaki egyszer felrak egy információt, ami téves, mindenki átveszi, és Fodor Gyulával kapcsolatban is voltak ilyen információk, volt bennem egy ilyen, hogy lássunk tisztán, rendbe tenni ezeket a dolgokat.
Eljött az idő, amikor megjelent a könyv.
Igen, ez 2021. decemberében jelent meg.
Az eddigi életednek a főművét tetted le.
Igen, hát azt az ember így nem tudja akkor így felfogni. Tehát...
Nem is kritikát, elismeréseket kaptál inkább.
Igen. Hát...
Tehát a jövőbeni kutatók számára is használható.
Persze.
Gratulálni tudok ezért. A könyv után merre indultál?
Jelenleg a Budai Polgárba írok második kerületnek az újsága. Ott egy ilyen budai villákról szóló sorozatot kezdtem el.
Volt valami kiállítás?
A Koreai Kulturális Központban van még a mai napig is egy helytörténeti kiállítás. Igen, az 2022. novemberében nyílt. Ők kértek fel a blog kapcsán Frankelleót építészete, helytörténete a Bem tértől a Zsigmond térig. Még abban gondolkodom, hogy ilyen Fodor Gyula sétákat lehetne csinálni. Hát ez a Frankelleó út kapcsán is eszembe jutott.
Ez egy sikertörténet. Kívánom, hogy előtted is ez legyen.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
a kedvence volt télen a Kincsvadászok című műsor az egyik kereskedelmi csatornán, ahol azt hiszem, hogy nagy népszerűségre tett szert mai vendégem Megyesi Balázs, akit azóta is szeretem volna megkérdezni, hogy honnan van ilyen hatalmas tudása.
Először is nagyon szépen köszönöm a riportot. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. A kérdésére a válaszom, hát tanulni kell folyamatosan. Tehát én örök tanuló vagyok. Mai napig tanulok. Tényleg 10 éves koromtól ebbe a világba élek, ez a mániám, ehhez pedig az kell, hogy folyamatosan tanuljak. Szerintem a legfontosabb az, hogy az ember mindig edukálja önmagát, és hát én nekem nagyon szerencsés helyzetben vagyok, voltam, hogy a nagyon nagy szakértők, az old school iskola, ahogy most az új generáció mondja, azokat személyesen ismertem, és úgy kellett elképzelni, hogy 18-9 évesen, ugye én az ELTÉ-re művészettörire jártam, elmentem, hogy jó napot kívánok, ez még tényleg az a korszak, amikor az interneten már e-maileket írtunk, de még azért a kapucsengőkre rá voltak írva a valódi nevek, akkor becsengettem, jó napot kívánok, ez meg ez vagyok, volt nagyon jó pofa a névjegykártyám, arra így emlékszem, és szeretnék szakértő lenni. Soha nem volt olyan szakértő, aki rám zárta volna az ajtót. És,
mert egy ilyen emberi közeledés volt.
Maximálisan. És én úgy kezdtem ezt az egészet, hát most Nyíregyházára feljöttem Budapestre, egy BKV térképet vettem 470 forintért, hogy jó, hát itt vagyok, és akkor gyakorlatilag mi történik majd. Az Üllői úton volt Jutka nénéknek egy kicsike régiségboltja, abba az irányba elmentem teljesen véletlenül, bementem, kezdik csókolommal, és mondtam, hogy segítsen már nekem, hogy kihez kell menni. És olyan szeretettel fogadott, és elkezdődtek egy telefonszámok, egy telefon, két telefon, három telefonszám, és akkor mindenkihez sikerült eljutnom. Maga az egyetemi tanáraimtól megkérdeztem, hogy én úgy jártam oda az egyetemen, hogy én nem biztos, hogy épületekkel szeretnék foglalkozni, hanem műtárgyakkal szeretnék foglalkozni. És mindenkitől kaptam egy-egy telefonszámot, és mindenkihez elmentem, vagy megkerestem őket. Ezek nagyon, hát már nagyon sokan sajnos nem élnek közülük, nagy szakértők voltak, és akkor hát akkor jó, akkor kicsi Baláska, akkor üljél le, és akkor elkezdtünk tanulni közösen. És annyira mai napig ez így van, hogy nem régiben, tehát az elmúlt egy évből is egy kérdésem volt egy műtárgyal, vagy tehát műtárgycsoporttal kapcsolatban, úgy éreztem, hogy nem 100%-os a tudásom, 100%-os soha nem lesz soha senkinek. De például egy berlini kollégát megkértem, hogy fogadjon már egy délelőtre, és akkor átmentem hozzá Berlinbe, volt egyébként más dolgom, és akkor ott átbeszéltük, hogy kell hozzáállni ehhez a témához. Van nagyon sok minden, amit nem értek.
Az remek, hogy mindig tanul, de az, hogy elraktároz mindent, és a kellő pillanatban elő tudja venni a régi tudását, ez valami különös képesség, nem?
Ha most bemegy egy orvoshoz, ő is latinul le fogja tudni mondani, hogy mi a problémája. Az, hogy folyamatosan napi szinten az ember benne van, így a rétegek folyamatosan épülnek, és hát előveszünk dolgokat, tehát, hogy játékban maradni, ezt szoktam mondani, talán ez a legfontosabb, hogy fejben, játékban ott maradni.
Igen, de szóval nekem az volt a legkülönlegesebb példa, amikor a rejtőjelző önnyújtóról elmesélte a történetét. Tehát igen. Ahhoz olyan sok minden régi tudás kellett előszedni.
Nagyon érdekes volt ez a rejtőjelző öngyújtója, mert hogy én a tárgyakkal ott találkozom. Egy kamera átállásunk van, tehát van egy 3 perc felkészülési időm, tehát hogy ez így néz ki. És ott nagyon nagy fények vannak minden, és akkor elkezd az ember... Én azt szoktam mondani a diáknaimnak, én oktatok is, hogy felejtsük már el a szituációt, azt is, hogy ki hozza, azt is, hogy mi a környezet, koncentráljunk a tájra. És kicsit úgy kell ezt nézni, mint a lovaknál, amikor ilyen szemellenzőt tettek, hogy nagyon ott van a tárgy előttem, és nézem a tárgyat. Abba a 10 másodpercben, fél percben, 1 percben néztem ezt a tárgyat, és hogy valami nem stimmelt. És... azt szoktam mondani, hogy mielőtt segre esnék, leszeretek googolni, tehát a negatív érzés, felől közelítem meg a dolgot, ez máskor is így, vagy festménynél is, és meggyőzöm magamat, hogy talán miért nem, vagy talán miért igen, ez egy ilyen belső játék. És ehhez kell lenni egy tárgyi tudásnak, és akkor billeg valahova a mérleg. De a tárgyi tudás szerintem elengedhetetlen ebben a szakmában. Aztán van egy intuitív, megérzés alapú, ami meg hozzárakódik az ember. Én azt szoktam mondani a diákoknak is, hogy azért ez egy tanulható dolog. Hogy tudom, hogy ilyen elefántcsont toronyba zárt csodatudósoknak, bogaraknak gondolnak minket, ami ellen én nagyon küzdök, mert hiszem azt, hogy ez egy megtanulható dolog, úgy, mint bármelyik sport. Tehát, hogy mindenki lehet sportoló, az, hogy most megye kettőig viszi, vagy egy sokkal másabb kategória, az egy más kérdés, az egy szituációs más kérdés. De tanulni kell, és a tanulás által szerintem az ember fejlődik folyamatosan. Én is fejlődök. Ez olyan dolog, hogy például hogy az egész életemet átjárja a műtárgy. Folyamatosan jönnek be műtárgyak, reggel elkezdődik a nap, e-mail áradat, telefon, amíg idefele jöttem az autóba folyamatosan, volt 3 ember, aki beszélt arról, hogy ez hogy kéne restaurálni, meg minden. Azt hiszem 6 óra 12 perckor jött az első képkeretezőtől egy fotó, tényleg, hogy akkor milyen színű legyen, hogy mennyi legyen visszakoptatva, stb., mert 6-kor nyit a műhely. Tehát, hogy annyira korán belekezd az ember, csak azt akarom mondani, és este 10 óráig van, tehát ha bármivel foglalkozunk ilyen sokat, az mindenkor ragad ránk. És hogy elszakadni el tudunk-e? Hát a kérdés az, hogy el akarok-e? Igazából nem. Ez átszövi a mindennapjaimat, ez a maga a műtárgy, mint olyan.
Fölírtam egy pár dolgot, amiről úgy szívesen beszélnék. Hát egyrészt ugye az, hogy, mint említettem, művészettörténész, és műtárgy szakértő. Uh-huh. Ez egyenes következménye, vagy ez külön kell még egy...
Ez párhuzamos inkább. Tehát a művészettörténészet az egy nagyon tudományos és nagyon elengedhetetlen alapot biztosít szerintem egy műtárgy szakértőnek. Az az egyetemi lét, az, hogy hogyan kell viszonyulni egy múzeumi kategóriás műtárgyhoz, valaki ugye kutató művészettörténész, valaki műemlékekkel foglalkozik. Én például mindig is múzeumokkal dolgoztam együtt, nagyon sokat kurátorkodtam, és más jellegű dolgokat csináltam múzeumi részben, ez a művészettörténész részt, de igazából én mindig műtárgy szakértéssel foglalkoztam, ez egy másik dolog. Ez kicsit olyan, mint hogy van az autószerelő, meg van egy autótervező, mind a kettő autó és 4 kereke van, de teljesen más oldalról fogjuk meg az autót. Nekem az életemet, azt mondom, hogy talán kicsit több műtárgy, de ez se igaz, mert ugye a múzeumnak a igazgatója vagyok, tehát hogy a kettő valahogy ilyen kiegyenlíti egymást. Műtárgyak vannak, aztán, hogy most fehér kesztyűbe fogjuk meg, vagy épp elmondjuk, hogy ez a pohár ez sajnos törött, az egy szituációs kérdés.
Azt olvastam valahol, hogy műkincsvadásznak hívják.
Uh-huh. Hogy is mondjam, a média, az újságírás és a hype az nagyon-nagyon erős, tehát a műkincs szó benne van, az már egy ilyen emelkedett, patetikus valami. Műtárgy nyomozásokat folytatok, a második világháború és az azt követő rendszerben eltűnt magyar műtárgyak visszahozásával vagy kutatásával foglalkozom. Nem mondom azt, hogy hobbi szinten, mert annál egy picit azért talán komolyabb, és ezt úgy kell elképzelni, hogy akár magánember is megkeres néha, hogy nézd, van egy családi fotónk, ez meg ezállt a szobánkba, ellopták, eladták, stb. Elkerült tőlünk, és szeretnénk felkutatni a hollétét, vagy...
Hogy lehet elindulni egy ilyen?
Minden sztori más. Vagy hogy egy komplett, mondjuk, lakberendezés, egy komplett kastély akár eltűnt a szocializmusba. Minden sztori más. Ez tényleg olyan, hogy mint egy nyomozói munka, leülünk és elkezdünk beszélgetni. Kivel találkozott? Ki az, aki utoljára láthatta a tárgyat? Volt-e komornyikuk? Volt-e utána tulajdonos váltása? Több száz műtárgy került így vissza a kezeimmel családokhoz. Minden sztori más. És a legszürreálisabb. Magyarországon ugye főleg a második világháború után egy nagy olvasztó tégely volt, itt átjött a román fronton, az oroszokig, a magyar TSZ-ig, a lakásfelszabdalásokon át, tehát itt minden volt. És minden egyes történet más. Minden egyes szituáció más, és ahhoz mérten kell felépíteni egy-egy, hát nyomozást hívjuk nyomozásnak. Uh-huh. Igen.
Ez nagyon izgalmas lehet, bennem is fölmerül, hogy vajon mi lett ezzel azzal, és
hát a legizgalmasabb az, amikor van egy zárványügyünk, ilyen is van, tehát hogy nem lehet a nyomára bukkanni, mert ezek ingóságok, és gyorsan gazdát cseréltek, vagy megsemmisült a műtárgy, és amíg nyomozunk, egy teljesen más oldalról egy teljesen más műtárgy jön, amire sosem gondoltunk. Szerintem azok az igazán izgalmasak, amikor rábukkanunk valami olyasmire, vagy rábukkanunk olyasmire, amire soha nem gondoltam volna egy adott szituációban. Magyarországon lapangó műtárgyból iszonyatosan sok mennyiség van. Épp azért, mert mind a politikai, mind a társadalmi berendezkedésünk az elmúlt 100 évben nagyon nagyot változott.
Igen, de gondolom egyre kevesebb lesz, mert azért egyre inkább az emberek... Tehát régebben az volt, hogy a padláson megőriztek dolgokat, amit nem tudták, hogy micsoda.
Én nem gondolom, hogy egyre kevesebb. Nem mindig igazi, tehát nem antik-antik után megy a nyomozás sokszor. Sőt, ha azt mondom, a legutóbbi nyomozásom nem egy olyan történet volt, ami 100 évvel ezelőtt kezdődött, hanem csak 35. Uh-huh. Tehát 1989-ben egy hagyaték ki dologgal. 39 év, és az akkori modern műtárgyak, mert azok modern műtárgyak voltak, azok nem azok a poros patinás lovagi páncélok, amire gondol most vizuálisan az ember. Tehát, hogy én nem gondolom azt, tehát ugyanúgy vannak ügyek, vannak teljesen modern ügyek is. Hát rengeteg válás van, rengeteg sajnos betörés van. Tehát, hogy nem kell mindig arra gondolnunk, hogy hát elveszett erekék fosztogatóiként itt Indiana Jones kalapban, a 4-es 6-os vonalán keresünk különböző tárgyakat. Hát egy izgalmas színes világ.
Sok élményt kívánok hozzá, és nagyon szépen köszönöm Egyesi Balázs.
Nagyon szépen köszönöm.
A beszélgetőtárs Kéri Júli volt. Az imént elhangzott beszélgetés egy hosszabb podcast rövidített változata volt. A podcast elérhetősége hamarosan elhangzik.
Ennyi fért a mai adásba. Lesznek még ismétlések. 2 hét múlva ugyanebben az időpontban, a közbelső héten pedig szerdán 20 órakor. De meghallgathatják az adást a Civil Rádió archívumában, a Facebookon, és podcast csatornánk is van. Elérhetősége anchor.fm/60_túl. Munkatársaim voltak. Ámen Zsóka, Kéri Júli, Meskó Bánk, Torda Judit. Új műsorral június 22-én jelentkezünk. Viszont hallásra 4 hét múlva. Somogyi Ágnest, a mai szerkesztőt hallották.